Na, drága fiúk, lányok, elkezdjük ezt a mai szabadesést, jó? Méghozzá egy filmmel. Ma mind a két rész, mind a két órában filmekkel fogunk foglalkozni. Az első film, amivel ma foglalkozunk, az a Véletlenül írtam egy könyvet. Tegye fel a kezét, aki már látta. És tegye fel az a kezét, aki majd látni fogja. Az első hétvégén 22 ezernél több néző is megnézte, úgyhogy reméljük, hogy ez majd folytatódik, ez a tendencia. Nina egy 12 éves kislány, aki korán elvesztette az édesanyját, és amikor édesapja életében megjelenik egy új szerelem, könyvírásba kezd. Így kezdődik a történet, vagy legalábbis ez a leírásának a legeleje ennek a történetnek. Aki itt van velem, Lakos Nóra, a film rendezője és forgatókönyvírója. Szervusz!
Hello, sziasztok!
Hogy vagy?
Jó, ez ma a harmadik interjúm, úgyhogy alig várom, hogy kérdezz újakat.
Oké, én meg igyekezni fogok. Jó, akkor menjünk vissza egy picit az időben. Jó, rögtön a 5 évvel ezelőttre, hogy ennek a forgatókönyvét, ennek a filmnek körülbelül 5 évvel ezelőtt kezdtétek el kidolgozni, aztán 2021-ben megnyert egy amsterdami díjat, ez a Eurimages Co-Production Award, ugye?
Szóval mondtam?
Eurimages, tök. Euroimages-t akartam mondani. Eurimages Co-Production Award, ez pedig a filmtervért kapta ez a forgatókönyv. Szóval én nem mondjunk szerintem, hogy ennek így kellett-e lennie, hogy így fel kellett-e építeni már az előzményét ennek a történetnek, vagy ennek a forgatásnak.
Egyébként ez egy vicces sztori, mert kimentünk Amsterdamba a producerrel, a Sumegika Klaudiával, hogy akkor prezentáltuk a filmtervet Amsterdamba, és ez két napig tartott, nem tudom, 60 meeting, tehát már szétesett a fejünk, felrobbant, ott voltak forgalmazók, koproducerek, minden fesztivál.
Ez egy showcase fesztivál, nem?
Tessék?
Ez olyasmi volt, mint egy ilyen...
Igen, hát egy ilyen koprodukciós fórum igazából, ahol lehet találni partnereket, akiket érdekel a film, és előtte van egy ilyen prezentáció, és ez mindig 20 filmnek volt prezie, és akkor miénk is, és nem tudtuk, hogy van díj is, úgyhogy mi úgy voltunk vele, hogy jó, mert egyébként ez egy fesztiválnak a része, majd lesz a díjátadó, az mindig dögunalom, menjünk haza előtte. És aznap megvolt a jegy, és ott itt sétálunk, emlékszem, hogy a ködbe egy hídon megyünk, amikor egyszer csak kapjuk a telefont, hogy nagyon várnak minket a díjátadón, és mondtuk, hogy jó, de hát nekünk repülőjegyünk van Budapestre, hát akkor ezt érdemes lenne átbukkolni, ők csak ennyit mondanak. Jó, basszus, lehet, hogy nyerünk egy díjat, és akkor két díj volt egyébként, az egyik az egy ilyen utómunkadíj, amit nem akartunk megnyerni, mert ez azt jelenti, hogy ott kell biztosan csinálni annál a cégnél, és az ilyen ki tudja, és a másik meg egy 20 ezer eurós díj, és azt nyertük meg.
Wow. Ezt beforgattátok a forgatásba, vagy a filmbe?
Nem, hát úgy nem illett annyira bele.
Vagy aznap este elbulisztátok.
Ja.
Amsterdamban.
De arra kaptuk egyébként, hogy a koprodukciót így létrehozzuk, de az előkészítésbe ment szerintem főleg, meg nyilván így a koprodukció előkészítésébe ilyesmi.
Jó, figyelj, 4-5 év az sok idő, tehát az alatt nagyon sok minden történhet. Akár az alkotók kicserélődhetnek, akár a történet annyit változtat, szóval jót tett ennek a filmnek az 5 év?
Ez egyébként viszonylag klasszik, tehát, hogy most ez lehet 3, 4 vagy 5, de hogy ennél hamarabb nem nagyon tud ember filmet csinálni, főleg, hogyha koprodukció, szóval aki esetleg látta már a filmet, van egy Magam alatt vagyok cím, én úgy neveztem el jelenet, de ezt értik, azok elég vicces is közben, meg éppen szomorú állapotban van a főszereplő, és ezt akkor írtam hozzá, amikor kiderült, hogy egy évvel később fogunk forgatni, amiatt, mert mire mindenki eldönti, és mindenki aláírja, és minden pénz összeáll, akkor ez, tudom én, májusra kiderült, hogy hát ez biztos, hogy nem lesz meg júniusra, amikor el kell kezdenünk forgatni, úgyhogy így csúszott egy évet, így lett most így mindennel együtt 5 évi. Igen.
Mit tanultál ez alatt az 5 év alatt, meg a forgatás alatt?
Türelmet.
Azt feltételeztem eddig is, az alap, azon túl.
Hát nekem hatalmas élmény volt az, ugye mindig ezt tanították nekünk még a Színház és Filmművészeti Egyetemen, meg mindenhol első szabály, hogy csak gyerekkel és állattal ne forgass, na hát mi gyerekkel és állatokkal forgattunk csak.
A mókus, szinte. Ugye?
A mókus a kedvenc állatom, de az egy másik, az a fesztiválunknak van egy gyerek és ifjúsági filmfesztivál, ez a neve, hogy Színemíre, azt alapítottam 7 éve, és annak a mókusa kabala állat, aranymókus díjakat lehet nyerni, imádom a mókusokat, de ebben a filmben egyébként volt pók, őt volt a legnehezebb instruálni. Volt nyuszi, volt madár, hatalmas, én óriás papagáj, meg több macska. Úgyhogy és rengeteg gyerek, a főszereplőnk is egy gyerek, és ami nagyon-nagyon jó élmény volt, hogy a stáb az hihetetlenül olyan koncentrált volt, amikor megható jelenet van, akkor főszerep, ilyen csöndet még életemben nem éltem át forgatáson, akkor volt ilyen,
hogy... Pedig azért már ezt azt.
Hát már volt néhány dolog, volt ilyen káromkodós doboz, hogy ugye nem káromkodhatnak.
100 forint?
Stába, ha jön, nem tudom, 500 volt, és akkor ez egy darabig így még dobálták, aztán eltűnt a doboz.
De valaki elnyúlta.
Hát úgy tűnik. De egyébként rendesek voltak, szóval tényleg az egyik, amit tanultam, hogy tök jó így forgatni, mert mindenki nagyon-nagyon oda tette magát, odafigyelt, és nagyon támogató volt. Állatoknál meg különösen, tehát volt egy macska, azt Lángnak hívták, egy vörös macska, aki az egyik ilyen fontos szereplő. Hát őt volt a legnehezebb diszponálni, tehát tényleg az összes színészt könnyebb volt, mert ő egy ilyen sztár macska, és így a reklámokban, meg mindenhol szerepel, úgyhogy, és hát ennek megfelelően attitűddel is bírt, úgyhogy nem volt mindig könnyű. És mondjuk, hogyha állattal forgatsz, akkor teljes csendbe kell lenni, hogy nehogy összezavarodjon, persze, nyugodjon meg, időt kell hagyni, hogy megszokja a környezetet, és akkor utána talán megcsinálja, amit szeretnél.
Egyébként miért volt neked fontos, hogy ennyi állat szerepeljen a filmben?
Hát, szerintem inkább a gyerek
ez a családi
filmhez kapcsolódott. Hát nem azt mondom, mert egyébként szerintem elég bátor és elég komoly témáról mer beszélni, de fontosnak tartottam, hogy legyenek benne állatok, mert azáltal is jobban tudnak kapcsolódni a gyerekek. Illetve még van egy állat elvesztése is, ami ugyancsak egy ilyen szimbólum, vagy lehet, hogy egy kisgyerek számára mondjuk egy veszteségfeldolgozás sokkal könnyebben átélhető egy állat
közelségében.
Aha. Igen, vagy egy állat elvesztésén keresztül.
Aha. Az alaptörténet, az, amit az előbb felolvastam, az ugye ez, hogy a 12 év körüli Nina apukájával él együtt, az apukának egyszer csak betoppan az életébe egy új szerelem, és valahogy az íráson keresztül kezdi megtalálni a helyét ebben az új szenárióban, igaz? Nagyjából így lehet összefoglalni. És akkor utána ő is találkozik az első szerelemmel, meg a barátokkal, meg egy írónővel a szomszédban, aki segíti ebben az írásban. Az, hogy egy ilyen családi filmmel készüljön, az téged személy szerint mi motivált erre? Tehát mi volt a te személyes indítatásod, hogy ezt a filmet így ezzel a szenárióval elkészítsd?
Én igazából már régóta dolgozom azon, hogy legyen újra magyar gyerekfilm, vagy családi film.
Milyen űrt akartál betölteni ezzel? Mi volt a legutóbbi?
Hát nagyon, nagyon rég készült, szerintem olyan minőségi és moziban van, és tudja azt, ami mondjuk én az elmúlt 7-8-9 évben Európa legjobb gyerekfilmjeit, meg a világ legjobb gyerekfilmjeit volt szerencsém látni, mert vezetek egy fesztivált, ugye a Cinemirát, és ezen keresztül rengeteg fesztiválra megyek Európába is, meg más kontinensekre is, és nézem, hogy egyébként milyen filmeket készítenek gyerekeknek, és az európai gyerekfilmek különösen mondjuk a skandinávok, vagy akár a Benelux államokban készültek, a hollandok, nagyon komolyan veszik a gyerekeket, és mernek komoly témákról beszélni, illetve a mindennapjaikról is, és a mindennapjaikat érintő problémákról, és azokra mintát adni, és nekem ez fontos volt, hogy egy ilyen film is elkészüljön. Illetve valahogy úgy bele, tehát én mindig is olyan alkotó voltam, amikor az SZF-én tanultam, akkor is mindig azt mondták, hogy ilyen nagyon elemelt, meg kicsit ilyen mesés világot hozok létre, és ezek ilyen kísérleti filmek voltak akkor, amikor az első filmem a szülésről szólt, az volt a cím, hogy Coming Soon, és az is egy ilyen kicsit elvarázsolt világban játszódott, milyen képzelete van a szülőnőknek, de mindegy, és akkor végül is így egyszer csak így rátaláltam arra, hogy szerintem ilyen alkotóként én legalábbis nagyon élvezem, hogy egyrészt nagyon látványos filmeket lehet csinálni, hogy mondjuk ebben keverjük az animációt és az élő szereplős felvételeket, ami megint egy szerintem tök izgi dolog, és hogy rengeteg kreatív ötletet belevihetek. És erre szerintem ez egy nagyon jó műfaj vagy stílus.
Az animáció érdekes, ezt felhozott, hogy ezek szerint neked volt nagyon fontos, hogy ez mennyire támogatja meg a történetet, mennyire van erre ténylegesen szükség. Engem például, hogyha nézek egy filmet, majd egyébként pont reklámfilmekkel foglalkoztunk, és korábban napközben, és ott például kifejezetten zavar, amikor így most már reklámokban is jönnek ezek a, amit mond a narrátor, ezek a szövegfosztányok így felvillannak.
Igen, nálunk az volt, ugye ez a címe, hogy véletlenül írtam egy könyvet, szóval ez nem egy vizuális felütés, tehát ez egy írás, és hogy akkor ebből hogy lesz, egyébként ezt mondták is így a pitchen először, hogy hogy lesz ebből a film, de aztán ott is sikerült meggyőzni őket, és szerintem az egyik legvizuálisabb filmet hoztuk létre itthon az elmúlt évtizedekben, így mondhatom, vagy én ebbe hiszek, vagy nem tudom, én büszke vagyok arra, hogyan ez kinéz, és a munkatársak munkájára is. És alapvetően az volt a kihívás, hogy hogy lehet az írást vizualizálni, vagy az írás csodáját vizualizálni, és oké, hogy egy dolog, hogy egyébként létrehoztunk egy saját fontkészletet, amin keresztül megjelenítjünk azt, amit ír éppen, de egyébként van, hogy maga a karakter is animáltá válik, és ennek is oka van, hogy miért így történik ott és akkor, vagy nagyon sok ilyen kis animációs elem van benne, az apa az egy animációs filmrendező, akinek egy ponton a film kétharmadánál végre megjelenik az, amin egész végig dolgozik, az animációja. Amikor ezt megírtam, nem gondoltam bele, hogy a nagyjátékfilm mellett még egy 2 perces animációs filmet is meg kell majd rendezni, méghozzá holland alkotókkal közösen, interneten keresztül. Nem rövid, dolgoztak rajta, vagy másfél évet. Úgyhogy...
2 percen. Kedves hallgatók, csak hogy tudjátok, mire ültök be a moziba olykor.
Figyelj, a nagyjátékfilm volt 5 év, úgyhogy arányaiban és hát az is azért volt fontos, hogy mondjuk egy animációs filmen keresztül is egyébként erről a gyászfeldolgozásról beszélünk, de kicsit más formában, kicsit másként, illetve ott értünk meg egy csomó mindent az apából, az apa szemszögéből is.
Nagyon örülök, hogy elérkeztünk ide a gyászfeldolgozás témaköréig. Ugye az elején azt említettem, vagy ígértem a hallgatóknak, hogy ma olyan filmekről lesz szó, amik társadalmi kihívásokkal néznek szembe, vagy legalábbis bennünket arra ösztönöznek, hogy szembenézzünk velük, és hogy tényleg ezzel a gyásszal valahogy nem tudunk mit kezdeni, és hogy így ezt a halál témát úgy kerüljük, mint hogyha nem lenne része az életünknek. És akkor bejön a színészvezetés, hogy egy 11-12 éves kislányt hogyan lehet jól rávezetni egy ilyen feladatra.
Hogyha gyerekekkel dolgozom, akkor szeretem azt, hogy nem mutatom meg nekik viszonylag sokáig a forgatókönyvet, hanem például a Villővel is, Demeter Villőnek hívják a főszereplőnket. Miután ő tényleg minden jelenetben benne van, elég hamar elkezdtünk dolgozni, még próbálni, és egyrészt kapott egy naplót, és abba kellett írnia a saját karakterének a szemszögéből, amiket néha így megmutatott, aztán már annyira sajátjának érezte, hogy néha azt mondta, hogy most így nem akarja megmutatni, és mondtam, hogy tök jó, mert végül is a napló az erre van, de hogy ez már, és ezt egy 3-4 hónapon keresztül írta, mellette egyébként meg kellett tanulni a gát futni, ami egyébként egy ilyen szimbólum is így az akadályok leküzdésére, és az egy elég bonyolult, mint utólag kiderült, hogy legnehezebb sportág, mert ugye nagyon komplex, és előtte nem is futott nagyon, de egyébként egy sportos lány, de hogy így, az is egy kihívás volt számára, ez a volt fizikai, meg lelki kihívás, voltak improjátékok, illetve aki az apukáját játszotta, arról tök véletlenül a casting során kiderült, hogy ismerik egymást születése óta a Villőnek, és a család legjobb barátja, úgyhogy ők
ez
eleve vicces, ismertek.
Ezt elmondtad egy másik interjú, ez teljesen véletlenül alakult.
Hát véletlenek.
Jó, persze. De ez is egy családfilmbe illik, nem? Ez a jelenet.
Abszolút, igen, hogy bejönnek a castingra, és szia Laci, szia Villő, ja, ti ismeritek egymást.
És akkor, de figyelj, egyébként az, lehet, hogy még volt mellette másik 10 megfelelő jelölt, akik lehet, hogy még akár most ne hallgasson ide a kedves főszereplő, jobbak is voltak, és akkor csak azért is ő lett végül, nem, mert ez azért gondolom, hogy segített a dologban.
Segített, igen, tehát, hogy segített, de szerintem a cél az nagyon, Mátré Lászlón nagyon jó, nagyon eltalálta ez a szerepén, azt érzem, és nyilván segített az kettőknek, hogy egy ilyen kémia van köztük. Úgyhogy velük is volt meg a Ruder Vivian, aki az új nőt alakítja, és akkor meg a Bonca, a Házsbonca, a kisöcsi.
Szépen fogalmaztál
és,
az új nőt.
Igen, hát, és végül is egy új családtaként lép be. És akkor együtt mondjuk társasoztunk rengeteget, meg improjátékokat játszottunk, szóval inkább a karaktert építettük föl, hogy mire eljut oda, hogy játszon, illetve mindenkivel egy csomót beszélgettem arról, hogy ő egyébként hogyan tud a saját életében, milyen olyan dolgok vannak, amivel tud kapcsolódni ehhez a helyzethez, és ezek is azért jók, hogy akkor ezeket fel tudják kutatni. Nagyon kevés idő van a forgatáson, szóval mindent előtte kell igazából felépíteni azért, hogy ott, amikor ott vagyunk a jelenetben, akkor tényleg csak egy ilyen fél mondattal lehessen emlékeztetni valamire, hogyha éppen szükséges.
Aha. Ez már egy kicsit így haj az a method actingre.
Bizonyos szempontból, igen.
Az a sok beszélgetés, a profilozás, a karakterépítés.
Igen.
Ez becsülendő. Egyébként ezt ritkán hallom. Nem mondtam, hogy ide-haza, de hogy ma ezzel ritkán találkozni.
Igen, szerintem ez, hogy impróval fejlesztünk, az azért most már egy picit kezd elterjedni, legalábbis színházba is, meg ilyen fiatalabb rendezők már azért csinálják, és szerintem ez egy nagyon jó technika.
Folytassuk a beszélgetést egy nagyon rövid szünet után, meg jön a La Femme Sweet Babe, remélem, hogy kapcsolódik a témánkhoz, és aztán folytassuk méghozzá azokkal a társadalmi problémákkal, vagy kihívásokkal, amiket érint a film is, jó? És visszatérünk Lakos Nórával, a Véletlenül írtam egy könyvet című film rendezőjével és forgatókönyvírójával. Ti meg maradjatok még, légy szí, ha maradjatok még.